Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A felvidéki Révkomáromból, Nagy Péter atya vagyok, Felső Szeliből. A hétfői hittanórákat tartom, és már egy ideje a Hiszek Egyről elmélkedünk. Lelkünk és hitünk pecsétjéről, arról a gyönyörű imádságról, mert én annak is nevezném, hisz hát a Szentmisében imádkozzuk, megvalljuk hitünket, és ezáltal az Istennel is beszélünk, róla vallunk. Hiszek egy Istenben, a mindenható atyában. Egy gyönyörű vallomás a keresztény ember szívéből. Egy gyönyörű vallomás, amely által az ember egyre inkább el tudja mélyíteni saját maga hitét, és tisztább lesz számára a kép, hogy mit és igazából kit vall. Kedves testvéreim, a hittanórán keretein belül most már a 8. cikkelyel foglalkozunk, ami a Szentlélekről szól. Miközben készültem erre a hittanórára, azon gondolkodtam, hogy erről a cikkelyről nagyon sokat lehetne beszélni, több részre, alfejezetekre felosztani, és úgy szólni hitünk szent titkairól, és így most pontosan a Szentlélekről, hogy mélyebben tudjunk gondolkodni, és mélyebben el tudjuk gondolni azt, hogy mit is jelent számunkra a Szentlélekben való élet. A Szent Háromságú egy Istent vallja meg a keresztény ember, és minden keresztény, aki ezt vallja, az a keresztségben testvére a másiknak. Hiszek szent lélekben. A katekizmusban ezt olvassuk. Isten dolgait senki nem ismeri, csak Isten lelke. Idézet a korintusi levélből. Most pedig a lélek, aki kinyilatkoztatja őt, megismerteti velünk Krisztust, az ő élő igéjét, de önmagát nem tárja föl. Aki szólt a proféták által, hallatja velünk az atya szavát, de őt nem halljuk, mint az atyát. Őt csak abban a folyamatban ismerjük meg, majd a szent lelket, amelyel az igét kinyilatkoztatja nekünk, és fölkészít minket, hogy hittel befogadjuk. Az igazság lelke, aki föltárja nekünk Krisztust, nem beszél önmagáról. Ez a sajátosan isteni rejtőzködés magyarázza, hogy a világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, miközben azok, akik Krisztusban hisznek, megismerik őt, mert velük marad. Drága testvérem, ez a gyönyörű utolsó mondat, ez igazából már azoknak szól, akik az imádság lelkét ápolják. Kérik minden nap a Szent Lelket, hogy hassa át az ő életüket, hogy képesek arra, hogy az Istenre figyeljenek, majd képesek bízni benne, és így végül imádkozni, az egyház életébe aktívan belekapcsolódni. Ezért szeretném is mondani, hogy három fontos Szentlélek kiáradásról kellene szólnunk. Az első ilyen kiáradás, erről olvasunk a Teremtés könyvébe, Teremtés 2.7, amikor is ezt olvassuk. Megalkotta az Úristen az embert a föld anyagából, és orrába lehelte az élet lehelletét, és az ember élő lényé lett. Az élet lehelletét belefújta az orrában. Ezzel az embert képessé tette az Istenre. Azaz képes lett a Szentlélekben, hogy kapcsolatba lépjen az Istennel. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy egy szerény, de gyönyörűséges kezdet, viszont ezt az ősbűn tönkretette, ám nem teljesen. Ennek bizonyítéka maga az ember lelki ismerete, mert lelki ismeretről szólni kell, drága testvéreim, arról, amikor megszólal a szívedbe a lelki ismereted. Soha nem felejtem el azt, amikor Már kezdő önálló papként találkoztam egy olyan emberrel, aki hivatalosan, így mondom, nem volt hívő, nem volt megkeresztelve, és egyszer valamilyen fura dologba becsapott ez az ember engem. Viszont nem engedte az ő lelki ismerete. Nem engedte, hogy elhallgasson dolgokat. És képzeljétek el, egyszer csak egy-két napra rá, hogy becsapott volna, megkeresett és bevallotta az ő tettét. Odaálltam elé, és azt mondtam neki, hogy ráütve, ugye, hogy megütögetve, hogy a mellkasát. Tudod, drága barátom, azt mondod, hogy te nem vagy megkeresztelve, azt mondod, hogy valahogyan hiszel, hát most tudd meg, hogy az, aki téged arra késztetett, hogy ide gyere elém, és bevald a bűnödet, a tettedet, hogy becsaptál, ez a lelkiismeret hangja volt, az Úr Jézus szólt, az Isten szólt feléd, mert nem engedett a lelki ismereted. Drága testvérem, ez egy, be kell vallani, egy szerény kezdet, egy gyönyörűséges kezdet minden ember számára. El nem felejtem, hogy még a hiszekedj előtt, mielőtt arról beszélgettünk volna, hogy kit is és mit vallunk, beszélgettem a hittanóra keretein belül beszéltem a vallásközi párbeszédről. Nem az ökumenizmusról, hanem a vallásközi párbeszédről. Ez az a kereszténység, muszlim és a muzulmán és a zsidó dialógusról, párbeszédről. És ott említettem az egyik előadásban azt, hogy valóban az a belső lelkiismerete az embernek, függetlenül attól, hogy melyik monoteista valláshoz tartozik, vagy éppenséggel melyik valláshoz tartozik úgy általában, megszólal benne az Isten hangja. Ez a kezdetleges, szerény, de gyönyörűséges esemény, azaz, hogy a lelkiismeret elkezdi birizgálni, belül ütögetni az embernek a szívét, hogy vigyázz, mert amit tettél, az nem biztos, hogy jó. Ez az úgynevezett alapvető fokmérő, az ember szívébe van, az élet lehellete, amit az ember a teremtéskor megkap, az az ember, akit a föld anyagából teremt az Isten, az orrába lehelletet fúj, az élet lehelletét, ezáltal képessé tesz bennünket arra, hogy meghalljuk a lelkiismeret hangját, az Isten hangját, és így elkezdünk tovább gondolkodni arról, hogy mit is jelent az én és az Isten kapcsolatom. Newman bíboros ezért gyönyörűen jegyzi meg az egyik vallomásában, hogy ezek az érzelmek olyanok bennünk, hogy kiváltó okként értelmes lényt föltételeznek, nincsenek érzelmeink egy kővel szemben, jegyzi meg a bíboros, így ennek a valóságnak isteninek kell lennie. Ez az első ilyen kiáradás, amiről szólni szerettem volna, ami mindenkire vonatkozik. A második az az ősbizalom. A legreményteljesebb, pontosan elnézést, a legreménytelenebb helyzetben sem adja föl az ember a harcot. Ez az, ami a szétrobbantott és szétzilált Isten kapcsolatnak a maradványa is lehetne. Szinte minden lépésünket ez győzi meg. Nem igaz? Hát előttünk vannak az idős emberek, és gondoljunk bele a beteg fekvő idős emberekre, gondoljunk rájuk is, akiknek már úgy gondolják ők sokszor, hogy az élet kevés örömet fog adni. Mégis azt mondják a legtöbb, hogy holnap azért jobb lesz. És megint ismétlem, függetlenül attól, hogy ő most hívő vagy hitetlen. Tetszenek érteni. Függetlenül attól, hogy hívő vagy hitetlen. Reménykedik abban, hogy holnap jobb lesz számára az élet. Így számára igazából egy újabb kapaszkodó kerül a szemei elé, és ez az ős bizalom teret nyer az életébe. Belekapaszkodik ebbe az ős bizalomba. Így értelmesebb belekapaszkodni az életbe, a hit hiányában is. Ha az ember nem hisz, belekapaszkodik az életbe. Állandóan az életünknek az útján találkozunk nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, amelyek az ember képesek visszalökni három lépése hátrébb, és azt mondatni velünk, hogy nincs tovább, és vége, és befellegzett, és ennyi volt, és most már be tényleg, bárcsak szakadnának ránk a hegyek, és a halmok, és minden, ami bennünket körülvesz, és fizikailag magasabb tőlünk, temessen el, az az igazi önmagába fordulása az embernek, amikor eluralkodna, akkor ott van, hogy belekapaszkodik az ember az életbe. Ezért, drága testvéreim, ti, akik hallgattok engem, és ezt a hittanúrát figyelitek, igaz a Szentlélekről beszélünk, Szentlélek kiáradásának módjairól, viszont van egy gyakorlati haszna is ennek a hittanórának, amelyet igen szépen be lehet építeni a mindennapi életbe. Ez a reményvesztett emberekkel való találkozásunk. Ekkor nagyon szépen elénk tárul egy lehetőség. Te, aki hiszel, most hozzád szólok. Te, aki hiszed az Istent, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. És ha találkozol egy hitetlen emberrel, aki nem lát értelmet az életébe, hát kérlek, láttasd meg vele ezt az ős bizalmat. Láttasd meg vele azt, hogy igenis bele kell kapaszkodni az életbe, még ha nem is hisz. Láttasd meg vele az ő szeretteinek arcát. Lélekben akár. És mindenki, aki netalántán úgy érzi, hogy az élete egyfajta peremen mozog, hogy értelmetlennek gondolja az ő életét, annak ahhoz is szeretnék szólni. Drága testvérem, lásd meg azt, hogy a holnap az mindig jobb lesz számodra. Lásd meg a családodat. Most laikus nyelven fogok szólni, mert ilyenkor ez kell. Soha nem szoktam papként így prédikálni a karácsonyról, de annak az embernek, aki az életét reménytelen helyzetnek gondolja, ahhoz így kell szólni, és legalább, hogy megértse. Drága testvérem, a karácsony, az szeretet ünnepének nevezzük. Lásd meg a családodat. Lásd meg azokat az embereket, akik téged körülvesznek, a gyermekedet. Örülsz még annak, hogy a gyermeked van. Örülsz még annak, hogy a gyermeked valóban tőled származik. Köszönd meg a jó Istennek azokat a kegyelmeket, amelyekkel akkor ellepett, amikor gyermeked megszületett. Köszönd meg, és légy hálás azért, hogy egyáltalán rájuk tudsz még mosolyogni. Kapaszkodj bele az életbe, ez a legfontosabb. Drága testvéreim, így tovább menve, a harmadik kiáradást, mondhatni így, Szentlélek kiáradását említve, azt mondanám, hogy az imádság az. Rácsodálkozás a világra, valahányszor hálás a sors, a sorsnak az ember, ugye? Rácsodálkozunk arra, ami bennünket körülvesz. A Szentlélek viszont a hívő ember szívébe az imádság által tud egyrészt érzékelhetővé válni, aztán a szentségekben, a liturgiában, és még több más dologban is, amit majd nem sokára ki fogunk fejteni. Viszont le kell szögeznünk azt, hogy a léleknek a kiáradása az nem múlik el. Az ösztönvilágból indul, ahogyan említettük az első kiáradásnál, később válik szellemmé, ilyen ősbizalom, hogy hát valami jó biztos lesz holnap, majd válik transzcendensé, természet fölöttivé. Ez pedig már maga az egyház élete. Ezért is szeretném mondani a hívők kedves testvéreknek, hogy ne törődjetek semmit. Bocsánat, most egy kicsit olyan tájszólásosan fogom mondani, mert legtöbbször hívek ezt egyébként nagyon is értékelik, amikor itthon prédikálok faluban, a szolgálok. Ne törődjetek azzal, amikor azt mondják az emberek, hogy mert te jársz templomba, mindenkinek mennyi bűne van, aztán kimegy, és utána mondja magáét. Tudjátok, miért nem kell ezekkel az emberekkel törődni? Mert ők még nem kapták meg az imádság lelkét. Hiába mondják, hogy ők imádkoznak. Talán az ősbizalom, igen. De az imádság lelkét még nem. Mert az imádság lelke feltételezi az önátadást az Istennek. Ez egy drága testvéreim, aki önátadó tud lenni az Isten felé, az be tudja vallani a bűneit, és megismeri az Isten irgalmát, azaz megsejti valamelyest. És miután megsejtette, ezért már befogja a száját, és nem fogja neked mondani. Ipso facto, nem szabad az ilyen emberrel törődni. Imádkozni kell érte. Valójában az ilyen embernek nem is lehet mit mondani. Másik, ami pedig megint csak az egy urgent dolog, nagyon sürgős, meg kell említeni, ez pedig az individualista hit. Mert olyankor, amikor az ember például rámutat az eukarisztiában rejtőző Krisztusra, téri be, menj be a templomba, imádkozz, egy beszélgetés keretein belül, egy olyan embernek mondva, aki talán azt mondja magáról, hogy hívő, azt mondja, hogy az Isten az ő szívébe van. Nincsen szüksége arra, hogy bemenjen a templomba. Kérem szépen. Az a templom, az a dolog, amiről az ilyen ember beszél, az egy alfejezete az ő saját üdvösség történetének. Miszerint az Istenben való életről beszél. Persze hibásan. Azért hibásan, mert ha katolikus, és feltételezem, hogy ez az ember így katolikus lenne, ha katolikus, akkor nagyon is hibás. Mert az a Szentlélek templom, amely a te szívedben van, az csak azért tud kiáltani, hogy Abba, Atyám, ahogyan írja Szent Pál a Galatai levélben, mert fölépítkezett a keresztség, a bűnbocsánat, és maga az Eukarisztián keresztül. De, és nekem volt ilyenben már részem, azt mondtam az illetőnek, hogy ha az ott bent, ott lerombolódik, mert lerombolódhat nagyon könnyen, sőt, hová mész, hogy fölépüljön? Imádkozni fogsz. Tehát ettől elfelé, aki katolikus, az bizony elmegy az eukarisztikus Krisztus után, csak vele tud táplálkozni. A bűnbánat szentségébe pedig vele tud igazából kibékülni, és kérni az Isten bocsánatát, hogy bocsássa meg az ő bűneit. De drága testvéreim, talán aki hallgatja is most a Mária Rádiót, és ilyen véleményem van, még egyszer megkérdezem, hová mennél, hogyha hová fogsz menni, amikor az ott lerombolódik a Szentlélek templomad az szívedben? A lélek kiáradása így nem múlik el. De a katekizmust követve szeretném megfigyelni, szeretném felolvasni azt, hogy Hogyan lehet továbbadni, hogyan lehet megismerni a Szent Lelket, miben lehet megismerni a Szent Lelket. Az egyház az apostolok továbbadott hitében élő közösség az a hely, ahol megismerjük a Szent Lelket, ami az imádsággal van átitatva. Pontosabban hol lehet megismerni? Az írásokban, melyeket ő sugalmazott. Nem hiába buzdítom mindig a kedves testvéreket a Szentírás nem gyakori, hanem rendszeres olvasására. Nem szabad azt mondani, hogy gyakran olvasd a Bibliát, mert talán az embert el tudjuk még ijeszteni attól. Mi az, hogy gyakran? Naponta 10-szer? 5-ször? Naponta 1-szerre? Vagy hetente 2-szer? Rendszeresen olvasd a Szentírást. A rendszerességben van egy ütemesség. Az, hogy az ember azt igazából táplálkozik vele. És ha az valakinek napi 2, vagy napi 3, vagy napi 1, vagy 2 naponta olvassa a Szentírást, de rendszeresen olvassa a Szentírást, táplálkozzon vele. És miután rendszeresen olvassa a Szentírást, akkor elkezdhetünk arról beszélni, hogy legalább naponta egyszer olvasta a Bibliát. Ugye egyértelmű ez által, amit mondani szeretnék, nem töri be az Isten az ember szívének ajtaját, hanem az ember elkezd rendszerben gondolkodni, elkezd rendszerességét építeni ki az életébe, hogy aztán abból valódi otthonos állapot szülessen meg, hogy az Isten szent lelke működik az ő szívébe. Így az írásokban, melyeket ő sugalmaz, számodra is sugalmaz. Téged is megérint, akár engem is. El nem felejtem, hogy diákkoromban, kisdiákkoromban engem megérintett a Szentírásból ez a gyönyörű Máté idézet, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Bevallom őszintén, hogy nem tudtam, ez egy vallomás is, nem tudtam, mit jelent pontosan. De azt gondolom, hogy ha az imádság lelke működik az ember szívébe, és az rácsodálkozással kezdődik, nem feltétlenül kell megérteni mindent, akkor ez érvényes erre is. Hogy az a Szentírás idézet, amit el nem felejtem a füzetembe, volt egy nagy jegyzet füzetem, amiben mindent írtam, annak a végében latinul is odaírtam. És az osztályfőnököm 8. kérdezte is, hogy mi ez itt Péter. És nem tudtam még annyira, ahogy most értem, és még nem értem annyira, amennyire remélem, hogy az Isten megengedi megértenem az ő igéjét, majd akár 30 év múlva. De annyit tudok, mégis ő az, aki vonz, ő az, aki azt mondja, hogy a keresztet fölvéve lehet harcolni. A másik ilyen hely, közösségi dolog, amiben megismerjük a Szent Lelket az egyházon belül, a hagyományban ismerjük meg, melynek az egyházatyák mindig időszerű tanúi. A hagyomány. Emlékezzünk Szent Pál, aki Timóteusnak írja, őrizd a hitletéteményt, depozitum fidei, azaz az egyház tanítását. Szoktam is volt mondani, hogy Szent Pál nem az Ószövetséget, hanem az Új Szövetségét, főleg nem a Szent István társulatos elnézést, főleg nem a Szent István társulatos Bibliát idézte, vagy éppenséggel abból idézett, kompakt csomagból, hanem a hitletéteményét, az egyház tanítását. Azt, amit az Isten kinyilatkoztatott, és amit az egyház hagyománya tanított. A hagyomány, melynek az egyházatyák mindig tanúi voltak. A másik ilyen pont, ez a harmadik, az egyház tanító hivatalában, melyet a Szentlélek segít. Ez egy nagyon érdekes gondolat, főleg olyankor, amikor sokszor is, remélem most egy-kettő embernek a fejébe szögetett az, amit mondok, támadták a Szentatyát, az egyházi tanítóhivatalt, akár az Amoris Laetitia apostoli buzdítás után az elváltak és az újraházasodottak áldoztatásával kapcsolatban, vagy éppenséggel a lelkiismeretre hivatkozva védték az állítást, miszerint ez nem lehetséges, hogy áldozzanak azok az emberek. Kérem szépen, az egyház tanító hivatalát teljes egészében kell látni, mert a Szentlélek segít. Ezért én arra kérnék mindenkit, aki pro vagy éppen kontra van, egészében lássa, amennyire csak lehetséges, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ne feledjük soha, hogy az egyház mint olyan tévedhetetlen, és mint olyan, bocsánat, még a legkisebb faluba, hogyha a hívek odaülnek a szentmisére, és azt mondják, hogy ez így van, és egyöntetően mondták, az egyház tévedhetetlen. Az egyház tanító hivatala ezért igenis komoly felelősségét visel a hátán, és nagyon is felelős azért, hogy mit, hogyan és kiknek tanítja. Viszont, és ez a maradó dolog, amit nem szabad elfelejteni, és a következő dolog, hogy a Szentlélek mindig segíti a tanító hivatalt. Ezért ki vagyok én, hogy én azt teljes egészében átlátnám. És azt merném mondani, hogy nem igaz, amit te teszel. A következő ilyen pont, ezért inkább marad a fiúi engedelmesség. Nem szabad elfelejteni soha, főleg a lelki atyáknak. Most testvéreim, ha nem létezik az egyház az apostolok, szabadott hitében élő közösség, ebben megismerjük a Szentlélek működését, említettük az írásokat, a hagyományt, a tanítóhivatalt, a szentségi liturgiát, az imádságot említeném, melyben közben jár érettünk. Kiáltja a Atya. A karizmákat is említeném, és a szolgálatokat, melyek által az egyház épül. Az apostoli és hittérítő élet jeleiben, a szentek tanúságtételében, ebben ő maga teszi nyilvánvalóvá az életszentséget, és folytatja az üdvösségnek a művét. Milyen szimbólumai vannak a hitnek, vagy a Szentléleknek? Először is a vizet említeném. A víz szimbóluma a Szentlélek működését jelzi, emlékezünk csak a keresztségre, mivel a Szentlélek segítségül hívása után az új születés hatékony szentségi jelévé válik, miként első születésünk magzati állapotát víz vette körül, hogy a keresztvíz valóságosan jelzi, hogy isteni életre születésünket a Szentlélekben kapjuk ajándékba. A második ilyen a kenet. Az olaj kenetének a szimbóluma a Szentléleket is jelenti, olyannyira, hogy szinonimája. A keresztény beavatásban a kenet szentségi jele a bérmálásnak, amit éppen ezért a keleti egyházak krizmálásnak is neveznek. További ilyen szimbóluma a tűz, míg a víz a Szentlélekben adott élet születését és termékenységét jelezte. A tűz a Szentlélek cselekedeteinek átalakító erejét szimbolizálja. Gondoljunk csak a Kármel-hegyi áldozatra, ugye? Illés erejére. A tűz azért a tűz, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon, halljuk Lukács evangéliumába. A Szentlélek lángnyelvek alakjában száll a tanítványokra. Pünkösd reggelén is tölti el őket. A lelki hagyomány megtartja így a tűz szimbolikáját, mint ami a legjobban kifejezi a Szentlélek működését. Ne olcsátok ki a lelket. Végül még van három ilyen, ez még több, fontosabbakat megemlítenék, szimbólumokat, mint a felhő és a fényesség. Mert két szimbólum elválaszthatatlan a Szentlélek megjelenésétől. Az Ószövetségi teofánia, vagyis Isten jelenéstől kezdve a sötét vagy a fényes felhő nyilatkoztatja ki az élő és szabadító Istent, eltakarván dicsőségének természet fölöttiségét. Gondoljunk csak Mózesre, aki a Sínai hegyen áll, vagy a találkozás sátrára, vagy a Salamonra, a templom szentelés alkalmával. Következő ilyen szimbólum a pecsét, a kenethez hasonló jelentésű szimbólum. Krisztus az, akit az Atya Isten pecsételt meg, és benne az Atya minket is megpecsétel. A pecsét képét, mivel a Szentlélek kenetének letörölhetetlen hatását jelzi a keresztség, a bérmálás és a papság szentségében, egyes teológiai hagyományokban, e három megismételhetetlen szentség belénk nyomott, eltörölhetetlen jelzésére használják. Szeretett testvéreim, az időnk kezd lejárni. Szentlélekről még elmélkedhetnénk arról, mint szimbóluma a galamb, vagy éppen az Isten ujja, vagy éppen a kéz. Emlékezzünk Jézusra, aki a kezét rájuk téve gyógyítja a betegeket, és áldotta meg a gyermekeket. A kézrátételt tanít a zsidókhoz írt levél is. Kézrátételt tanításának alapvető igazságai közé sorolja. Vagy a galamb képe. A vízözön végén Noé által kibocsátott galamb a csőrében zöldellő olajággal tér vissza, annak jeleül, hogy a föld ismét lakható. Jó. Amikor Krisztus kiemelkedik keresztségének vizéből, a Szentlélek megint csak galambnak a formájában, képében száll le rá, és marad rajta. A lélek a megkereszteltek megtisztított szívébe száll. A Szent Eukarisztiát az oltár fölé függesztett, galamb formájú, fémedényben őrzik az egyes egyházakban. Úgy is hívják, hogy kolombárium. Szeretett testvéreim, ezért tiszta szívből kívánom minnyájunk számára azt, hogy a Szent Lelket kérni tudjuk. Nézzünk szívünkbe a mai napon is akár a Szent Lélek kiáradásának formáit, tekintsük át a mi életünkre vonatkozólag. Isten lelke képesítesz bennünket arra, hogy ráfigyeljünk. Majd bizalommal tudjunk lenni még a reménytelen helyzetekben is Isten iránt, hogy végül az imádság lelke belénk költözve hathatósan kifejtesse hatását. Ezt kívánom tiszta szívemből mindenkinek, így kívánva áldott napot és gyönyörű hetet. Köszönök el tőletek. Mert Péter atyát hallottátok felső szeléből, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Ez nem a közöny, az önzés, a megosztottság ideje. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete.